Szeretettel köszöntelek benneteket. És a mai nap egy súlyos témáról fogunk beszélni, a megtérésről. Az egyik kulcs mozzanata az Isten és ember kapcsolatának a megtérés.
És ehhez egy... Foglalj
helyet. Ja? Jó, köszönöm szépen. És ehhez egy olyan igét választottam, ami a Jóel próféta könyvében található. Jóel próféta könyve második fejezetében, ez a 855. oldalon van. Jóel próféta második fejezete 12. verse. Tehát Jóel próféta második fejezet 12. vers. De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Jóel próféta könyve nagyon szemléletesen leírja a Jézus második eljövetele előtti időszaknak az eseményeit, és azt a Földön akkor található pillanatképet, mert nagyon jól megvilágítja, hogy milyen nyomorúság lesz, és ezelőtt az ige előtti szakaszban erről beszél elég szemléletesen. Olyanokat mond itt, hogy azt mondja, hogy itt a második fejezet elején, hogy rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mind a hegyekre ráterülő alkonyat, nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé nemzetségről nemzetségre, előtte tűzemészt, utána lánglobog, előtte a föld olyan, mint az édenkertje, utána pedig kietlen pusztaság. Meg sem menekülhet tőle semmi. És hát itt ugye nagyon szemléletesen leírja, hogy milyen állapotok lesznek, hogy senki nem tud megmenekülni, száguldoznak, mint a hősök, felhágnak a kőfalakra, mint a bajnokok. Azt mondja, egymást nem szorongatják, mindenki a maga útján halad, néki rohannak a fegyverek, és nem esik sebb rajtuk. Ez az angyal segélyregekre vonatkozik, akik ugye elvégzik a munkájukat akkor, tehát reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek, a nap és a hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. Tehát itt Jóel proféta, hát ugye ez egy költői leírása annak, hogy milyen lesz a föld a Jézus második eljövete előtt. A Bibliából tudjuk, hogy nagy nyomorság lesz, és hogy ugye az ember bűnének, életmódjának a következményei beérnek, és a Földön az élet ellehetetlenül. És a jó Isten ezt isteni beavatkozással fogja megszakítani ezt a folyamatot, hogy az ember saját magát ne írtsa ki végül a Földről. És erről egy ilyen pillanatképet vázol fel Jóel. Hát ugye ez egyrészt az akkori zsidó népnek is szólt, de hát ez nekünk is szól. És erre a pillanatképre, ennek folytatásaként szól közbe a jó Isten, mint egy kinyújtva egy segítő kezet, hogy de még nincs minden veszve. És akkor mondja el ezt a versét, hogy de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És egy kicsit én ezt a verset, amit ennek a sötét jövőképnek a hátterén mond el a jó Isten, ezt szeretném egy kicsit kibontani, mert ebben nagyon sok minden benne van ebbe a pár szóba. Igazából ezt az egy mondatot, ami ennek a tulajdonképpen ez a 12. vers, ezt szóról-szóra az ember végig tudja elemezni, és nagyon mély titkokat lehet ebből felfedezni, és én erre szeretnék egy kicsit ma rávilágítani. Ugye legelőször is azt mondja, hogy így szól az Úr, tehát még most is így szól az Úr, de inkább kezdeném ezzel, hogy így szól az Úr. Ugye az Úr kifejezés a Bibliába, azért az mindig az Istenről szól. Sőt, azt is tudjuk, hogy ha a Biblia összességét nézzük, hogy magáról Jézusról. Tehát az Atya, ő ugye nincs a Földön, hanem Jézus, mind aki a teremtés végrehajtója, és aki tulajdonképpen az emberrel a kapcsolatot tartotta. Ez annyira nem, hogy úgy mondjam, közismert ez az információ, de a Bibliából ezt jól meg lehet érteni, hogy tulajdonképpen a János evangélium a prológusában nagyon jól látszik, hogy ő általa lett minden. Tehát Jézus az Atyától, és Jézus által. Tehát Jézus, mint teremtő, közreműködött, úgy is mondhatnám, úgy is írja a Biblia valahogy, mint kézműves. Tehát mint végrehajtó, mint kivitelező, a teremtésben ő aktívan részt vett. Tehát maga a teremtés az Atyától jött, mind ötlet, mind terv, de Jézus, mint kivitelező, mint kézműves, ott volt végig, és részt vett a teremtésbe. És tehát Jézus az emberekért van, az embereké lesz, emberré vált maga is, és az is marad a végtelenségig. És amikor azt mondja, hogy az Úr, akkor tulajdonképpen ő arról az Úrról beszél, aki az emberrel a kapcsolatot tartja, aki a profétákon keresztül szól. Ő Isten, tehát Istenség, ő a Szent Háromság része, de elméletileg, személy szerint ő benne mindig Jézusra ismerhetünk. Az Ószövetségben is. Ezt most erre nem akarok így kitérni részletesebben, ez inkább egy ilyen dogmatikai kérdés, de az Úr az igazából az Istenség, az Isten, de ezen belül is Jézus. És maga az Úr kifejezés az nagyon érdekes, hogyha mondjuk a Bibliát kinyitjuk és végignézzük, hogy az a mondat, hogy én vagyok az Úr, ez a mondat 151-szer szerepel a Bibliában, én ezt nem magam lapoztam végig, hanem számítógépen kikerestettem, és ennyiszer volt benne. De például az a kifejezés, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, ez is 28-szor van benne, főleg az Ószövetségben. Ezékiel profétánál nagyon sokszor van meg. És sokat gondolkoztam azon, hogy miért van olyan sokszor benne ez, hogy én vagyok az Úr, miért emeli ezt ennyire ki az ige, hogy hát az ember tudja, hogy ez az Istenről szól, ez az Istentől jövő ige, és hogy hát ő, nyilván ő az Úr, de miért kell ezt ennyire súlykolni, és ennyire újra meg újra, és néztem azt is, hogy milyen szövegkörnyezetben van meg, és nagyon sokszor az van, hogy amikor valami közbelépést helyez kilátásba, ugye a proféta által, és mondjuk egy-egy népnek a megítélése, mert hogyha megnézzük mondjuk az Ezékiel könyvét, vagy megnézzük az Ézsaiás könyvét, akkor ott van, hogy mi lesz Szidonnak a sorsa, mi lesz Moábnak a sorsa, mi lesz Babilonnak a sorsa, mi lesz Egyiptomnak a sorsa. Előre megmondja, hogy ők milyen körülmények között fognak majd eltűnni a történelem színpadáról. És akkor nagyon gyakran hozzáteszi, hogy ezt fogom cselekedni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. És aztán akkor jöttem rá, hogy itt alapvetően erre azért van szükség, mert az ember egyszerűen szem elől téveszti azt, hogy van egy Úr. Van valaki, aki az egész földi életnek az ura. Aki az életet azért hozta létre, mert ő vele együtt kerek az egész, az Úrral együtt. Az Úr és az élőlények, a teremtményei, ők együtt alkotnak egy szimbiózist. És ő létezik, ő most is létezik, hogy nincs közöttünk, de most is vele együtt tudunk csak kerek egészbe lenni, és a mi életünk is csak vele együtt tud kiteljesedni. És az ember állandóan folyamatosan abban a helyzetben van, hogy megfeledkezik arról, hogy van egy Úr, van egy Urunk nekünk, a mi életünknek, az egész földi életnek van egy Ura. És valahol talán ezért ér olyan sokszor vissza, hogy én vagyok az Úr, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mert az ember ezt elfelejti. És hiába tudta, de egy adott pillanatban nem tudja. Újra meg újra nem tudja, mert éli tovább az életét, és megfeledkezik arról, hogy van egy Isten, akit mindent lát, mindent hall, az én szememen keresztül, meg az én gondolataimon keresztül lát, és megítél. Mindent megítél, és egyszerűen ezért mindenért számot fogok adni. Az ember ezt elfelejti. És elfelejti, hogy az én életem nyomorúság nélküle, és az, hogy én itt élhetek, és nekem megad mindent, az én életkörülményeimet, ezt mind neki köszönhetem. Ő valahonnan a távolból mindent igazgat előttem. Tehát ezen érdemes elgondolkozni, hogy milyen sokszor benne van, hogy én vagyok az Úr, és magának az, hogy, hogy ezt ő kijelenti, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Hogy ennek milyen mélységei vannak ennek a gondolatnak. Ha egyszerűen csak elgondoljuk azt, hogy valaki azt mondja nekünk, hogy én vagyok az Úr, és ezt nekünk mondja személyesen, hogy a te életedben is van egy Úr. Szóval már csak ez az egy szó is, hogy Úr, ez is. De hogyha akkor tovább megyünk, hogy ő szól. Azt mondja, hogy így szól az Úr. És itt is azt látom, hogy annyian jelentik ki, hogy mit mondott az Isten. Annyian szólnak. Ugye, az ember, bekapcsolunk tévét, rádiót, akkor mindig valaki szól, és valaki elmond valami nagy igazságot. De itt megjelenik ünnepélyesen az, hogy az Úr szól. És nem mi kell, hogy kitaláljuk, hogy ő mit mond, vagy hogy ő mit gondol, hanem ő szól, és nekünk ilyenkor hallgatni kell, és meg kell várni, hogy amit ő szól, azt mi halljuk meg. Őtőle jöjjön át hozzánk, és ne az legyen, hogy mi tudjuk, hogy mit szól, mert az ember úgy van vele, hogy mindenki tudja, hogy az Isten mit gondol. Azt, hogy én mit gondolok, vagy a szomszéd mit gondol, vagy miről mi a véleménye, azt nem tudom, de azt mindenki nagyon jól tudja, hogy milyen az Isten, mindenki hirdeti, ahány vallás annyiféleképpen hirdetik, és mindenki nagyon biztos benne, hogy ő tudja ezt az igazságot, és ő tovább is tudja adni, és neki van igaza, és az üdvösség, amit ő tart. És amikor a Bibliában elolvasom ezt, hogy így szól az Úr, akkor eszembe kell jusson az, hogy hát akkor most mi csendesedjünk el egy kicsit, mert most az Úr szól. Ha ő létezik, és ő szól, akkor ne én akarjam kitalálni, hogy ő majd mit fog mondani, vagy miről mi a véleménye. És hogyha ő szól, akkor az valami igazság, valami olyan igazság, ami egy és oszthatatlan, és amit nem lehet így is, meg úgy is hallani, mert élet-halál kérdése. Most, hogyha mi mondjuk belekeverednénk valami peres helyzetbe, egy olyan dologba, hogy adott esetben mondjuk egy bírósági perbe nekünk akár halálos ítéletet is kiszabhatnának. És mi mondjuk pánikszerűen rohannánk ügyvédtől ügyvédig, hogy ki tud rajtunk segíteni. És akkor az egyik azt mondaná, hogy hát ne félj, én tudom, hogy mit kell csinálni, majd engem bízzál, meg én majd elintézem, hogy téged felmentselek. Aztán elmegyünk egy másikhoz, az meg mond egészen mást, és azt mondja, hogy de, így fogjuk csinálni, majd így lesz jó, majd én elintézem, hogy fel. Harmadik egy harmadik félét mond, de a hárman háromfélét mondanak, és nyilván vagy egyik, vagy másik fog működni, vagy harmadik, vagy egyik se. Akkor az ember érezné, hogy itt nem mindegy, hogy ki mit gondol erről a dologról, mert lehet, hogy én meg fogok halni a végén, lehet, hogy engem elítélnek, és engem kötél általi határait. Itt én nekem pontosan kell tudnom, hogy most akkor mi az, ami engem felment, mert ez élet-halál kérdése. És ha ilyen egyszerű életképre gondolunk, akkor is ilyen súlya van ennek, de hogyha a Bibliában elolvassuk, hogy így szól az Úr, akkor az embernek eszébe kell jusson, hogy nekem azt meg kell értenem. Ha én az Istennel szeretnék szövetségbe lenni, és szeretném, hogyha ő vele maradhatnék az örök életen át, és tudom, hogy nekem ahhoz valamit meg kell értenem, ahhoz nekem valami döntést kell hoznom, nekem az életemet érinti, akkor nekem élet-halál kérdése, hogy én tudjam, hogy mi az, amit ő mondott pontosan. És nem lehet ezt, hogy úgy mondjam, elbagatelizálni, hogy hát egyik vallás így mondja, másik úgy, harmadik úgy, hát most valamelyiknek biztos igaza van, de majd a jó Isten majd biztos mindent elmaszatol, majd valahogy. Tehát értitek, hogy mire gondolok itt nekünk. Nekünk valamit a Jóisten szeretne a tudomásunkra hozni, ezt az igét azért adta, hogy életünk legyen. Azt mondja, hogy megismerjétek az Istent, hogy életetek legyen, hogy túléljétek ezt a nyomorúságot, amibe kerültetek, hogy a bűn fogjai vagytok. És ezért ehhez ő segítségül az ő igéjét adja. Ebben van benne a mi életünk, a mi örök életünk van benne. Nekünk létfontosságú, hogy megértsük, hogy ez miről szól, és ez minket miben érint. És ezért nagyon fontos az, hogy amikor ezt látjuk, hogy így szól az Úr, akkor azt vegyük komolyan, és azt nekünk meg kell érteni. Azt mi nem engedhetjük meg, hogy abból mi valami, tehát valamit félreértsünk, vagy valami ne legyen abban teljesen tiszta. Tehát már egy ilyen kis rövid, háromszavas kijelentés, hogy így szól az Úr, ennek, ennek milyen súlya van, ha az ember belegondol az élete szempontjából. Menjünk tovább. Azt mondja, hogy még most is. Tehát azzal kezdte, ugye, hogy még most is, csak én most szándékosan az így szóló úrt vettem előre. De azzal kezdi, hogy még most is. Mit jelent ez a még most is? Egyrészt azt jelenti, hogy valószínűleg szólt már korábban is, ugye? Tehát ha még most is szól, akkor már szólt korábban is. De vajon egyszer szólt-e? Valószínűleg nem egyszer, hanem már sokszor szólt. És ha így mondja nekem, hogy még most is így szól az Úr, akkor ebbe az is benne van, hogy ezt te már hallottad. Ezt te már hallottad, csak nem hallgattál meg, nem hallgattál rám. Ezért én még most is szólok neked. Mert hogyha én nem hallottam volna, akkor nem mondaná azt, hogy még most is, mert hát akkor ugye én vétlen lennék ebben a dologban, hát akkor most hol nem először. De ezek szerint én ezt már kellett, hogy halljam. És hogyha én nem hallottam, vagy hallottam, de nem engedelmeskedtem, akkor az ugyanolyan. Az azt jelenti, hogy tulajdonképpen az én számomra ez súlytalan volt, amit ő mondott. Gondoljunk bele, hogy a Jóisten hányszor szól hozzánk. Ugye leélünk itt sok évtizedet, és a Jóisten nem adja fel, és lehet, hogy naponta többször szól az emberhez, és nem adja olyan könnyen fel. Mi milyen könnyen feladunk egy embert, hogyha velünk nem úgy bánik, vagy hogyha meggyőződünk, hogy 5-ször, 10-ször, 15-ször ugyanúgy viselkedett, ugyanúgy reagált, ugyanazt tette, akkor azt mondjuk, hogy hát ez javíthatatlan, hát kutyából nem lesz szalonna, hát én megpróbáltam, én kérleltem, én még egyszer adtam neki esélyt, de hát most már nem tudok mit tenni vele. Hát Jóisten nem így van. Jóisten az a végtelenség, tehát addig, amíg mi belefáradunk, ő még mindig nem fárad bele, és még mindig szól hozzánk, és még mindig próbál minket jobb belátásra bírni. És ezt milyen szeliden teszi, hogy alig vesszük észre. Tehát ugye, amikor azt mondja, hogy még most is így szól az Úr, akkor jut az embernek eszébe, hogy talán már szólt hozzám. Tehát én már hallottam az ő hangját, de sose volt olyan agresszív, hogy én nekem az engem zavart volna. Tehát annyira nem zavart, hogy csak amikor a lelkiismeretemben nézek, akkor jövök rá, hogy ő már szólt hozzám, mert bizony szólt, és én akkor tudtam, hogy ő szól, és én éreztem, hogy valamit nem úgy kéne csinálnom. Mi volt a Jóistennek az első szava az emberhez, amikor az ember bűnbe esett? Nem tudom, erre emlékeztek-e. Így van. Hol vagy, ugye? Ezt mondta Ádám. Nem azzal kezdte, hogy hát hogy képzeled? Mit csináltál? Hát nem ezzel kezdte, hanem hol vagy? Hol vagy? Ádámnak feltett egy kérdést, és én szerintem ez egy nagyon jó kérdés. Ugye ez a Mózes első könyve 3. fejezetének a 9. verse. Ez benne foglalja az embernek az egész sorsát, ha belegondolunk. Most is. Hol vagy? Nem vagy itt, ahol én vagyok. Tehát ebbe benne van például az, hogy nem az Isten ment el, nem az Isten veszett el, hanem az ember. Ugye? Az Isten az nem változott. Az ember változott, az ember hagyta el az Istent. Az Isten ezért meg kell kérdezni, hogy hol vagy, mert az ember elbújt előle. Nyilván most már az Isten rejtőzik az ember elől, de lelkiekben most is lehetnénk ott. Ő most is kérdezi, hogy hol vagy. És milyen, például milyen szép gondolat az, hogy az ember mondjuk reggel, mikor felébred és kinyitja a szemét, akkor jusson eszébe ez a két szó, hogy most az Isten megkérdezi tőlem ma reggel is, hogy hol vagy, és hol leszel ma? Ugye, hová fogsz menni? Mit fogsz csinálni? Mik lesznek neked a te dolgaid? Ott leszel, ahol én vagyok? Vagy viszel engem magaddal a te dolgaidban, a te mindennapi konfliktusaidban, mindennapi, ahová ugye nekünk nem nagyon fér bele. De ő akkor is megkérdezi, hogy hát úgy érződik, hogy ő szeretne ott lenni, és ez a hol vagy, ez azt jelenti, hogy kívánkozik. Azt mondja, hogy Jób könyvében mondja, hogy kívánkozol a te kezed alkotása után. Ez Isten vágyik az ember után, és az ember pedig ugye néha meghallja, néha nem, néha elfut tőle, tehát hogy mennyire, ennek is milyen mélységei vannak. Menjünk tovább, tehát azt mondja, hogy még most is így szól az Úr. És akkor jön a mondatnak tulajdonképpen a koronája, térjetek meg. És ugye ez a, a mai témánknak a csúcspontja, meg a témának a lényege, hogy mit is jelent a megtérés tulajdonképpen. Ugye a szóban is benne van, hogy megtérni, ez a régiesen azt jelenti, hogy megfordulni, megtérni. Tehát mentem eddig egy irányba, és most megtérek, most megfordulok, és vagy visszafele jövök, vagy valamilyen teljesen más irányba megyek, mint ahogy eddig mentem. Ami eddig volt, az ezután nem lesz. Tehát az én életemben eddig volt valami, volt mögöttem valami, volt előttem egy vízió, egy valamilyen terv, egy elképzelés az életemről, hogy én mit szeretnék, mik az én céljaim, az életben mit szeretnék elérni. Ezek általában ugye nem rossz célok, a legtöbb ember nem valami elvetemült célokat tűz ki maga elé, hanem hát valamiféle békességet, biztonságot, anyagilag, családba, szeretetet. Ezek emberileg jó célok, de azt mondja az Isten, hogy valami mégse jó benne, mert valami hiányzik belőle. És neked az indítékaid nem azok, amiknek lennie kellene ezeknek. Tehát amik az embert mozgatják, azok az egésznek az alapja nem jó. És azt mondja, hogy te az életedet tedd egy másik alapra rá, aminek a vége jó irányba visz. Viszont ahhoz, hogy te ezt áttedd egy más alapra, ahhoz neked mindent meg kell változtatnod. Az egész az életről, az egész felfogásodat meg kell változtatnod. És a megtérés az egy gyökeres változást jelent. Általában ugye azt szokták mondani, hogy ez valamiféle isteni beavatkozás, de inkább erre a gondolatra később térek vissza, hanem idéznék egy igét. Ez a Filemonnak írt levél 3. fejezetének a 8. verse. Azt mondja itt Pál apostol, tehát ez a Filemon 3:8, hogy sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. Tehát itt Pál apostol egy olyan drasztikus dolgot mond ki, hogy azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit eddig értéknek tartottam, azért, hogy a Krisztust megnyerjem. És az eredeti görög szövegben, éppen most a múlt héten beszéltünk itt egy társaságban erről az igéről, az eredeti görög szövegben a szemét helyen egy még keményebb szó szerepel, az a, nem tudom most a görög eredetiét, de magyarul azt úgy lehetne helyesebben fordítani, hogy trágya. Tehát állati végtermék. Tehát ilyen szinten minősítette Pál apostol azt, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Krisztus ismeretének gazdagságáért, mindent, ami eddig nem ő volt. És ebből arra jöhetünk rá, hogy mi, amit mi elfogadhatónak tartunk a mi életünkbe, és jó dolognak tartunk az életünkbe, az nekünk lehet, hogy a vesztünket fogja okozni. És nem is tudunk róla. Mert az ember azt mondja, hogy nem bűn jó dolgokra törekedni. Az, hogy én biztonságot, anyagi biztonságot akarok, pénzt kell keressek hozzá, nekem vannak céljaim az életben, vannak elképzeléseim, én ezeket el szeretném érni, hát a másik ember is elérte, hát az Isten nekik is megadta, hát nekem is megadja, nem adhatom lejjebb. Tehát az emberben van egyfajta mérce, és azt mondja az Isten, hogy jó, rendben van, mindenki ezt teszi, és mindenkinek ezt az Isten megadja, de hogyha te végig gondolod, hogy az Isten milyen célból teremtette az embert erre a világra, akkor rá fogsz jönni, hogy ennek az alapja az nem áll meg az idők végezetéig. És Pál apostol meg oda eljutott, hogy azt mondta, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent. És vajon mi az életünkben fel tudjuk-e fedezni azt, hogy mi az igazi érték? Mert ez nem olyan nyilvánvaló, nem olyan világos ez a gondolat, hogy tetten tudjuk-e érni azt, hogy hol mi van átszőve bűnnel és önzéssel az életünkben, és mi az, ami jónak tűnik nekünk, de az Isten nem tudja elfogadni. Mert az ő világa egész más világ. És meggyőződésem, hogy azért nem tud sok ember, azért nem érti meg, hogy a Biblia és az ige mit mond, és mi az Isten szándék az emberrel, mert nem látja a különbséget az ember a jó és a rossz között. Mikor a gyerekeknek tanítjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, akkor ők se látják mi a különbséget, de mi azt gondoljuk, hogy látjuk. De amikor Pál apostol kimondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek a Krisztus ismeretének gazdagságáért, akkor Pál apostol valamire rájött. Arra, hogy amit ő eddig jónak gondolt, az igazából az Isten szemében bűnnel van átszűk. Az Isten szemében értéktelen, sőt a halálra visz. És Pál apostol megtérése ezért volt olyan drasztikus, mert ő egyszerűen értette meg, ugye hirtelen értette meg ezt. Azt mondja a János evangélium a 3. fejezetében, hogy ha újjá nem születtek, akkor nem láthatjátok meg az Isten országát. Az újjászületés az a megtérés tulajdonképpen. Az a megtérésnek a szinonimája. És Jézus ezt ilyen drasztikusan jelentette ki, hogy nektek újjá kell születnetek, ez az alapfeltétele annak, hogy az Isten országát meglássátok. Vagyis meg kell értenetek azt, hogy meg kell látnotok azt, hogy amiben eddig voltatok, az nem jó, nektek kell ezt megérteni, nem úgy, hogy valaki nektek ezt majd rátok parancsol, és majd megmondja neked, hogy mi a jó, hanem neked kell a lelki ismereted szerint megérteni, hogy az Isten igazsága alapján, az Isten törvénye szerint, az ő szeretett törvénye nem tud beilleszkedni az én életem, és hogyha te ezt megláttad, és azt mondod, hogy én akkor mostantól az Isten törvénye szerint szeretnék élni, és én az én indítékaimat meg fogom változtatni, nekem most már az a fontos, amit az Isten mond, és amit ő kér, én abba az irányba, akkor történik meg az a megfordulás. És ez a megfordulás, ez hitem szerint az embernek az életben a legnagyobb döntése. Mert az ember sokszor tesz az életbe vargabetűket, amikor ment egy irányba, és kénytelen valamilyen irányba utána elkanyarodni. De itt alapjaiban változik meg az embernek az értékítélete. És ezért a megtérést azt nem lehet, hogy úgy mondjam, azt nem lehet meg nem történté tenni. Az egy éber állapotba hozott döntés, az egy, hogy úgy mondjam, egy agymunka, egy értelmes gondolkodás, és értelmes gondolkodáson alapuló döntés, amit az ember nem félállomba, nem valamiféle delíriumba, hanem azt a legértelmesebb pillanataiba, a legsúlyosabb gondolatai követően dönti el, és ezt nem felejti el az ember. Ezért a megtérésnek nagyon jó szó rá az, hogy újjászületés. Egy új ember születik ilyenkor. Aki volt, az már nincs, és ugye ezt Nikodémus nem értette meg ott abban a párbeszédben. Mondta is, hogy hát hogy születhetik meg valaki újra, hogyha vén. Azt gondolta, hogy valahogy fizikailag. És akkor Jézus mondta neki, hogy hát te Izrael tanítója van, és te ezeket nem tudod. Hogy az Istenhez nem lehet úgy oda menni, hogyha az ember a saját emberi önző természetét megőrzi. Csak úgy lehet, hogyha te megérted, hogy ez halál, ez halálra vezet. És rájössz, hogy te jártál rossz úton. Nem az Isten tett valamit rosszul, hanem te jártál rossz úton, és te fordulsz meg, és te mész oda az Istenhez, és azt mondod, hogy hadd kezdjek újra mindent, és mit cselekedjek. Ugye, mint amit Pál apostol is mondott. Tehát a megtérés az nem egy apróság, és ugye olyan sokféleképpen, tehát úgy elcsépelődött ez a szó a mai világban. Tehát, hogyha most megnézzük általában ezeket a világvallásokat, a nagyvallásokat, akkor hát azt mondják, hogy megtért valaki. Ő azon azt érti, hogy hát esetleg része lett egy vallási közösségnek, hogy megkeresztelkedett, és akkor oda jár, hát ő megtért. És akkor hát egy külső cselekedet alapján ezt mi könnyen kimondjuk, hogy itt történt egy megtérés. A megtérést azt először is kívülről nem látszik, másodszor pedig azt fogja tudni igazán, hogy megtért, aki ezen átesett. És ugye ez általában egy óriási érzelmi traumával is jár. Aki ezt megéri, az nem felejti el. Tehát van, akinél ez hirtelen változik, tehát a döntést hirtelen hozza meg, van, akinél ez lassan érlelődik ki, sokáig tart, évtizedekig, de akkor is egyszer emlékszik, hogy én egyszer úgy döntöttem, hogy most már azt nem, most már inkább azt nem. És ugye azt is szokták mondani, hogy hallottam már ilyet is, hogy hát én nem tudom, én látok sok keresztényt, akik úgy szeretik az Istent, és olyan lelkesek, és olyan hatalmas lelki erő van bennük, és én magamban ezt nem érzem. És hogy hát én vajon miért nem érzem ezt, és az ember gyötri magát, hogy talán én nem tudok megtérni, én erre képtelen vagyok. És ez is olyan érdekes, hogy erre meg hallottam egy olyan esetet, hogy egy fiatal nő egy idősebb lelkészhez ment, és ezt mondta el neki, hogy hát én szeretném, ha ezen átesnék, hogy én is úgy megtérek, de én igazából, hogy őszinte legyek, én ezt még nem értem át, és azt mondta neki a lelkész akkor, és ez egy nagy igazság, hogy ez egy olyan dolog, amit siettetni nem lehet, de késleltetni igen. Tehát a megtérés se az embernek az gondolatok beérlelődése következtében fog megtörténni. És ezeknek a gondolatoknak be kell érlelődni, és ezeket az Isten érleli be az emberbe. Itt az Isten hatékonyan közreműködik. De ezeket nem lehet gyors érleléssel, tehát mind a paradicsomot, vagy a paprikát, vagy amit ugye szoktak, hogy gyorsan valami érlelőt rátesznek, és akkor viszik ki a piacra, és utána az ember elvágja, és belül még teljesen éretlen és ehetetlen, hanem ennek végig kell menni ennek a folyamatnak. És ez egy olyan dolog, ami miatt az embernek nem kell aggódnia, mert nem rajtunk múlik az Isten. Ha valamit kézben tart az életünkben, akkor az a mi megtérésünk. Tehát ha valamit ő a szívén visel, akkor az a mi megtérésünk. Mindenkinek a megtérését az Isten a szívén viseli. Viszont késleltetni tudjuk. És ennek is komoly üzenete van, mert hogyha az ember elcsügged és azt mondja, hogy hát ez nekem nem működik, az én életemben ez nem működik, sajnos biztos nagyon szép, nagyon jó, valamit látok is benne, vonz is engem, de hát én erre nem vagyok alkalmas, úgyhogy akkor én ezt most hagyom. Én inkább visszatérek az én régi életemhez. Akkor a Jóisten nem tud mit tenni. Tehát ő akkor is fogja szólongatni, de hogyha az ember már nem nyitja ki az igét, hogyha az ő szavát nem hallgatja, ha ezen nem gondolkodik, ha ugye egyébbel táplálkozik, akkor majd az lesz benne, amivel ő táplálkozott. Azt mondta valaki, hogy azt mondod, hogy te Istennel jársz? Hogy te hiszel az Istenben? Ha most belelátnék a te fejedben, és látnám a te gondolataidat, akkor tudnám, hogy ki a te Istened. És a mi gondolataink azok, amiket mi gondolunk, amiről beszélünk, amit a tévében megnézünk, amit a könyvben elolvasunk, amik minket foglalkoztatnak, azok a mi gondolataink. És ahol a mi gondolataink vannak, ott van a mi Istenünk is. És ez egy olyan törvényszerűség, amiben nincsen semmi mágikus, vagy semmi csoda. Ez egyszerűen így működik, hogy az Isten az lélek, az értelem, az gondolkodás, egy eszmét képvisel az Isten itt a Földön. És hogyha mi azon gondolkodunk, és az ige ezért van, tehát az ige nem azért van, mert elolvassuk, és akkor valamiféle varázsigeként az majd valamit tenni fog, hanem mi ezeken gondolkodunk. És mi ebből leszűrünk következtetéseket, és mi rájövünk arra, hogy ennek valamiféle hallatlan erkölcsi értéke van, és valami olyan dolgot képvisel és hordoz magába, amit ember kitalálni nem tud. És ez minket nemesít, minket okosít. Azt mondják, hogy az igétől értelmes lesz valaki, aki azelőtt buta volt. Ilyet megállapítottak tudósok, hogy aki olvasta a Bibliát, az utána megnőtt neki az IQ-ja, meg az egész értelme kitárulkozott, és meg okosabb lett, ami egyébként nem tudott megtörténni az emberre. Tehát aki ezzel foglalkozik, és ezen gondolkodik, azzal tud a Jóisten mit kezdeni, mert az igén keresztül tudja őt formálni. Mert ugye belép a Szentlélek, aki egy személy, aki aztán tudja az ember, de hogyha nem ezt teszem, nem ezzel táplálkozok, hanem visszatérek a világba, mert a világ az ad nekem elég táplálékot, az ott olyan túlkínálat van, hogy olyat sehol nincs egy olyan piac, vagy élelmiszer, ahol áruház, vagy akármi olyan. Tehát ott minden van, hogyha én onnan fogok táplálkozni, ugye a lelkileg, akkor azzá válok. És akkor a Jóisten nem biztos, hogy engem el fog tudni vezetni a megtérésre. Tehát ez a dolognak a másik oldala. Hogy siettetni sem tudom, de tudom késleltetni, hogyha akarom. Tehát ez még nagyon fontos, hogy a megtérésnél ezt megértsük. De aggódnunk nem kell, csak félni kell az Isten. Tehát ebből ugye azt a következtetést kell. De mert nem félni kell az Istentől, hanem ezeket komolyan venni, ezeket a dolgokat, mert az ember örök élete az Isten és ember együttműködésétől függ. Nem csak az Istentől függ. Az ember együttműködése is kell hozzá. Anélkül nem fog sikerülni. És bár kicsi az ember része, de nekünk akkor is az adott esetben nagy. Tehát nekünk, amíg van, azt hozzá kell tennünk. Akkor tovább megyünk. Ugye most már azt mondja, hogy még most is így szól az Úr, térjetek meg. Még csak a mondat felénél tartunk, és már milyen sokat beszéltünk róla, pedig milyen mélységei vannak ennek. Azt mondja a következő szó, hogy hozzám. Hozzám. Lehet máshoz is megtérni? Ezek szerint? Mert ezek szerint lehet. Mert azt mondja, hogy tele van a világ istenekkel, nem? Vannak ember alkotta, vannak ugye nyíltan Isten tagadó istenek, amikor valaki azt mondja, hogy hát élj úgy, ahogy én mondom, vagy van ez a szórakozás, az a szórakozás, de Istenből is van. Tehát mindegyik vallás valami istenképet mutat fel, és mindegyik mást. Sokban ugye hasonlítanak egymáshoz, de sok mindenben különböznek. És az Isten itt azt mondja, hogy hozzám. És itt megint ugyan a gondolat jön elő, mint az így szól az Úrnál, hogy ez egy egyedi dolog. Ebből egy van. Istenből egy van. Az ő igéből is egy van, nincs több. Gondoljunk bele, hogy az izraeliták, ugye, amikor Egyiptomból kivezette őket Mózes, és eljutottak a Sínai hegyhez, akkor ott az Isten elmondta nekik, hogy ne csináljanak bálványokat és faragott képeket. És eltelt egy hónap, és már megépítették az aranyborjút. Az ember nagyon könnyen épít magának idegen isteneket, és talál magának idegen isteneket. Ha valami nem stimmel azzal, amit az igazival, valami neki nem tetszik, akkor ő nagyon gyorsan meg fogja találni a kiutat, hogy hát lehet, hogy így van, de én szerintem nem így van. És akkor mi felülbíráljuk, hogy ő mit is mondott. Elmondjuk, hogy szerintem az Isten ezt nem így gondolta, hanem ezt úgy gondolta, ahogy én nekem jobb. Végül is. És abban a pillanatban már nem hozzám tértél meg, hanem te megtértél valakihez, akit te magadnak alkottál. Ilyen egyszerű, tehát ez nekünk is egy mai probléma lehet. Ugye, amikor az ember megtér, akkor az tudja, hogy honnan tér meg, de először még nem tudja, hogy hová. Tehát azt nekünk valahonnan meg kell tudnunk. Tehát ahhoz, hogy megtérjünk, ahhoz tudni kell, hogy hová kell megtérnünk. És itt jön be az, hogy hozzám. Tehát nekünk először meg kell tudni, hogy ő hol van, ő kicsoda, és mi az az irány, amit nekünk vennünk kell, mert mehetnénk arra is, meg arra is, meg arra, de ő azt mondja, hogy hozzám térjetek meg. És ez nagyon fontos, hogy te legyél vele tisztában, hogy nem biztos, hogy neked tetszeni fog ez az irány. De nem a te érzelmeidet akarom én jobbá tenni, nem azt akarom, hogy te valamiféle felfokozott érzelmi állapotba kerüljél ezáltal, hanem én azt akarom, hogy te belásd, hogy ez a jó és ez a helyes. És lehet, hogy neked nem fog tetszeni, mert lehet, hogy a te természeted ennek most nem örül, de belátod, hogy ez a jó út. Tehát ha nekem találtak egy foltot a tüdőmön a röntgenen, akkor én be fogom látni, hogy hát azt a cigarettát lehet, hogy le kellene tennem. Nem biztos, hogy kellemes, de tudom, hogy ez az igaz, és az Istenhez is úgy lehet, tehát annak is az a lényege, hogy én most neked elmondom, hogy mi veled a baj. Te hallgass meg ezt a diagnózist. Ha te elhiszed, hogy én vagyok az Isten, és te meghallgatsz engem, és te ebből, és szembe mersz nézni azzal a tükörrel, hogy mi a baj veled, akkor, akkor merjél te hozzám jönni, és ne félj attól, hogy ennek esetleg pillanatnyilag kellemetlen oldalai, vagy kellemetlen következményei lehetnek. Teljes szívetek szerint. Hát valahol azt hiszem, hogy a megtérés megértéséhez ez a másik kulcs fontosságú dolog. Talán még azt is mondhatnám, így a saját élettapasztalatomból kiindulva, vagy az elmúlt időszakban, hogy a keresztény élet egyik titka ez, hogy mit jelent, hogy a teljes szívetek szerint. Mert nagyon sok ember eljut odáig, hogy belátja, hogy változtatni kell, belátja, hogy megértette, hogy van egy Isten. Talán még tapasztalata is van az Istennel, és valamiféle biztos tudata van arról, hogy igen, hiszem, hogy létezik, és hát olyan dolgok történtek az életemben is, meg a Bibliából is olyan dolgot értettem meg, hogy egyszerűen én most már nem tudom azt mondani, hogy ő ne lenne. És átesik, lehet egy megtérésen is, el is dönti, hogy ő igen, ezen az úton akar haladni ezután. De aztán itt következik egy olyan lépés, ugye nagyon gyakran az szokott lenni a gonda az Isten tiszteleteken is, hogy általában a lelkész vagy a pap, aki mondjuk mond egy nagyon jó beszédet, az odáig jut el, hogy térjetek meg, és az embereket mondjuk fellelkesíti, hogy ezt a döntést meghozzák. És nagyon sokan szokták hiányolni, na de utána aztán mi lesz? Ugye, mert utána sem leányálom, miután az ember ezt a döntést meghozza, és utána is el lehet esni. És szorosan hozzá kapcsolódik, még a megtéréshez kapcsolódik ez is, de tulajdonképpen a megtérés utáni életnek az egyik legfontosabb jelszava ez, hogy teljes szívetek szerint. Ugye, mert gondoljuk végig, hogy mit is vár az Isten az embertől? Anyagi javakat? Azt nem hiszem. Hát nekünk semmink nincs, mindent ő adott nekünk eleve. Hitünket? Ugye a hitünket várja. Tehát azt mondja, hogy aki nem hisz, az ne is imádkozzon az Isten. Nem így mondja, hanem aki imádkozik, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Azt mondja a Jakab második levele, 19. vers, Jakab 2.19, hogy az ördögök is hiszik és rettegnek. Tehát hinni ők is hiszik, és rettegnek. Tehát a hit sem elég önmagában. Cselekedeteket? Ugye a cselekedetekkel is az van, hogy hát az is önmagában nem elég. Tehát ugye cselekedetekből, törvényből üdvözülni nem lehet. És az ember pedig ezeket próbálja, hogy hát én tettem valamit. Én fizettem adományokat, én a szegényeket felpártoltam. Az időmet erre áldoztam, én dolgoztam az Istenért, energiámat, mindent belefektettem, hogy ez már csak elég kell legyen az Istennek. Hát én most még mit csináljak? Hát én gyenge ember vagyok, én nem tudok ennél többet neki adni. Hát én hiszem, hogy neki igaza van, úgy van, hogy én megtértem, én értem, munkálkodom, küzdök a családomért, az Isten ügyéért. Hát ez most már csak elég lesz neki, ugye? És azt mondja az Isten, hogy nem biztos, hogy erre van szüksége az Istennek. Nem biztos, hogy arra van szüksége az Istennek, amit én neki adni akarok. Hanem ő azt mondja, és ugye a példabeszédek 23. fejezet 26. versét idézem, a példabeszédek 23-26. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Isten a mi szívünket akarja. Nem azt, amit mi akarunk neki adni, hanem a mi szívünket. Az embernek a szíve az a teljes belső gondolatvilága, amit ő legbelül őriz. Azokat a gondolatokat, azokat a kincseket, amiket mi legbelül őrzünk, ami nekünk fontos, amiért élünk. Az ember, minden embernek vannak a szeme előtt célok, elképzelések. Azt mondják az emberek, hogy én azért dolgozom, és azért küzdök nap, mint nap, mert majd szeretnék venni egy családi házat, vagy majd szeretnék elutazni a családommal valami egzotikus kirándulásra, vagy majd szeretnénk együtt nyaralni egy jót, és most nincs nagyon rá lehetőségünk, de én most gürcölök egy fél éven keresztül, egy nappal, és akkor elmegyünk, és két héten keresztül kikapcsolódunk, és akkor az tényleg az alatt feltöltődünk, és az ember előtt van egy cél, hogy ezt én most el szeretném érni, nekem ez fontos. És hogyha valami nekem oda keresztbe tesz, akkor frusztrált leszek, feszült leszek, és akkor már nekem nem tetszik, akkor én megpróbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy azért az én célom az ne sérüljön, mert az nekem fontos. És hogyha visszatérjünk az előző példához, amikor valaki azt mondja, hogy hát én mennyi mindent tettem az Istenért. Én adakoztam a szegényeknek. Én ministráltam a templomba, vagy most mondok, ugye, tehát az emberek találnak érdemeket, hogy mi az, ami az Istennek biztos tetszik. Mert az csak tetszik az Istennek, hogyha én adok mondjuk egy szegénynek pénzt. Ebben neki kivetni valója nem lehet. Hát most én segítettem rajta. Meg ezt tettem, meg azt tettem, meg lemondtam, meg azt mondja, hogy vagyonotokat a tűzzel felétetitek. Tehát ilyeneket is csinálnak emberek, szétszórják a vagyonokat, és azt mondják, hogy elmegyek, koldulok, vagy elmegyek, segítek a szegény. De azt mondja az Isten, hogy rendben, ezek mind jók, de a szíved, a te legbelső világod, a te célod, amit te szeretnél elérni, ami neked a legfontosabb, amik a te álmaidban vannak, amikor magányos oráidban, amiken te képzelődsz, hogy majd milyen jó lesz, ha ez lesz, vagy az lesz, az neked hol van? Az vajon azt nekem adtad? Abba ott én vagyok a szívedben? Mert hogyha nem én vagyok ott a szívedben, akkor mindegy, hogy mit teszel. Akkor nem nyersz engem meg. Azt mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Az azt jelenti, hogy a mi igazi célunk az Isten kell, hogy legyen. Az embernek a legvégső célja az Isten kell, hogy legyen. És persze beleférhet abba egy nyaralás is, meg beleférhet egy nagyobb ház is, meg minden beleférhet, de akkor, hogyha az Istennel való kapcsolatom az háborítatlan, és hogyha az nincs az Istennel való kapcsolatom róvására, hogyha az nem valamilyen módon az engem nem távolít el az Istentől, hogyha én mondjuk azt mondom, hogy az Isten nekem fontos, és ott van a pályám végén, de most nem akarok vele foglalkozni, hát én most egy közelebbi célt. Persze, hogy ott van, és hát én őt nem tagadom meg, de most nem érdekel, most én ezt elintézem, aztán majd megint foglalkozom, akkor az már megint nem jó. Tehát nekem az indítékaim középpontjában mindig Isten kell, hogy álljon. És ha ő megadja, ha ő hozza, ha ő lehetővé teszi, ha nem akarja, akkor meg elfogadom, hogy nem. Akkor meg lesznek a többiek is. De az is lehet, hogy valakitől elveszi az Isten, és akkor is nekem nem szabad, hogy fájjon, mert nekem az Isten van ott, és tudom, hogy amit kapok, azt tőle kapom, és amit én tőle kapok, az a legjobb nekem. Tehát nekem őt kell az életem középpontjába állítanom, akkor tértem meg teljes szívem szerint, sőt, még azt mondom, hogy a szívem szerint, a teljes szívem szerint pedig azt jelenti, hogy semmi más nem fér bele abba. Tehát semmi más szent dolog nem fér bele abba, hanem mindent tőle várok, mindent vele összhangba várok az élettől. És ezt nagyon nehéz a gyakorlatban elképzelni, mert mikor az ember valami jó dologra vágyik, akkor önmaga se veszi észre, hogy mikor kezd fontosabbá lenni az a jó dolog, mint az Isten. Ezt az ember a legkésőbb veszi észre. Csak akkor veszi észre, amikor azt elveszik tőle. Akkor észreveszi. Mert akkor azt mondja, hogy most már nem akarok élni se. Jó, nekem fontos az Isten, de most inkább meghalnék, mert most ezt tőlem elvették. Most azt akkor menjünk inkább a mennybe. Én most már itt a földön nem akarok lenni, nekem itt már nem ér az egész semmit. Elvették tőlem az én játékszeremet, az én drágaságomat. Én szeretem az Istent, neki igaza van, de akkor vigyen engem a mennybe, ott biztos boldog leszek. Nem leszek ott se boldog. Ha itt nem vagyok boldog, akkor ott se leszek boldog. Az embernek itt kell megtanulni az Istennel boldognak és békességben lenni, ebben a nyomorúságban, amikor körbe vagyunk véve bálványokkal, és drágaságokkal, és kísértésekkel. Ha itt nem tanuljuk ezt meg, és itt most depressziósak vagyunk, akkor a mennybe is azok leszünk. Ha itt békességet tudunk elérni, akkor a mennybe is békességünk lesz. És addig, amíg mi itt nem tudunk békességet elérni a saját életünkbe, akármilyen nehéz körülmények között vagyunk, legyünk hajléktalanok, legyünk rákos betegek, legyünk valami. Ha itt nem tudunk megbékülni, most nem akarlak benneteket megijeszteni, de a Jóisten azt akarja elérni az emberrel, hogy mindentől függetlenül az embernek békessége és boldogsága legyen, egyszerűen azért, mert tudja, hogy az Istentől mindent megkap, amire szüksége van. Ez egy nagyon, nagyon távoli cél, de én szerintem ezt az embernek már akkor is tudnia kell, amikor erre a pályára rálép. De sajnos, amikor már valaki nagyon elő van, akkor is hajlamos elfelejteni. Ezt jelenti, hogy teljes szívetek szerint. És erről szól az első parancsolat, a 10 parancsolatból. Mi mindig az összes többi parancsolatot végignézzük, hogy annak megfelelünk-e, de vajon az elsőnek megfelelünk-e, hogy az Úr legyen az első, őt szerel, őt imád, ő legyen a legfontosabb számodra. És az a baj, hogy nagyon sok keresztény nem veszi észre, hogy az első parancsolatot nem tartja meg, mert nem ő a legfontosabb számunkra. De remélem, hogy mi nem így vagyunk ezzel. Akkor még röviden megnézzük ezt a három másik fogalmat is, hogy bőtöléssel, sírással, kesergéssel, mert még ez is benne van ebben a mondatban, még ezt is tudnunk kell, hogy ezt még miért akarta Jóisten, hogy ez is benne legyen, de már itt le is zárhatnánk, térjetek meg én hozzám teljes szívetek szerint. Akkor itt tulajdonképpen már minden rendben van. De azt mondja, hogy ha még tudod is, még meg is akarod tenni, de nem vagy rá képes, még neked el kell mondanom azt is, hogy a gyakorlatba te hogy fogjál ennek neki, a te gyakorlati életedbe. És először a bőjtölést mondja. A bőjtölés egy nagy talány. Ugye annyit tudunk, hogy a bőjtölés az táplálék megvonást jelent általában. Az ember nem eszik, nem iszik valamennyi ideig, vagy részlegesen. Van dánieli bőjt, amikor ugye azt mondja, hogy kívánatos ételt nem evett, akkor viszont hosszabb ideig, tehát naponta egyszer eszik, vagy csak ugye ő kenyéren, vizen, vagy pedig valami egyszerű ételen élt. De a lényege az, hogy az ember valamiféle, tehát a napi komfort érzését biztosító étkezéseket visszafogja, és egyfajta testi gyötrelmet okoz saját magának. És mi azt gondoljuk, hogy ez olyan egyfajta vezeklés, hogy most én magamnak szenvedést okozok, magamat gyötröm, hát majd az a Jóisten ezt most értékelni fogja, hogy hát nekem, én erre is képes voltam, és majd megadja nekem az én kérésemet. Tehát az ember így szokott lenni vele, hogy én most kibőjtölöm, hogy a Jóistentől valamit kérek, és lássa, hogy én még erre is képes vagyok. Ez egy nagy tévedés, mert a bőjt az nem, annak nem az a célja, hogy az ember az Istent valamiféle jó indulatra ébressze valami kérése iránt, mert az Istent nem kell jó indulatra ébreszteni, az Isten anélkül is jó indulattal van irántunk. Hanem talán úgy lehetne ezt legfrappánsabban, vagy legegyszerűbben megfogalmazni, hogy ahol világi örömök vannak, világi testi örömök vannak, ott nehezebben talál helyet magának az Isten. Ez általában egy szabály, egy törvényszerűség. Amikor az ember valamiféle világi örömökben részesül, jól érzi magát, felszabadultan nevet, valami, nem tudom, valami zenét hallgat, vagy eszik-iszik. Tehát amit ő szeret, amikor olyan jó, pozitív érzelmek vannak benne, amikor így megkapom az élettől, amire vágytam, akkor nem biztos, hogy az Isten attól olyan közel tud hozzám férkőzni, mert én akkor valami örömöm van az életben, én most az életnek örülök, az élet dolgainak örülök. Mikor viszont az ember gyötrődik, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretné, amikor keserűvé válnak a dolgok, akkor elkezdem keresni az Istent. Azt mondja a példabeszédek, hogy jobb a szomorúság a nevetésnél. Ilyeneket mond. Mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Ez a példabeszédek, vagy nem, ez a Prédikátor könyve, Prédikátor 7.3. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Tehát az embert a bőjt közelebb viszi Istenhez. Amikor az ember bőjtöl, akkor nem gondol az evés örömeire, illetve hát gondol szegény, mert állandóan az jár az eszébe, de de akkor mivel ezt nem teszi, ezért közelebb tud kerülni az Istenhez, könnyebben el tud csendesedni, és valahol a lelkébe tud nézni, és rá tud ébredni arra, hogy milyen nyomorult ember vagyok én valahol, milyen gyenge, milyen kiszolgáltatott, és talán könnyebben észreveszi a saját hibáit, a saját bűneit, és hogy úgy mondjam, egyfajta szemlélet átformálódás történik az ember fejébe ilyenkor. Tehát a bőjt nem az Istent hozza az emberhez, hanem az embert emeli fel Istenhez. És az ember válik alkalmasabbá arra, hogy az Isten dolgait megértse, és az Isten gondolatait befogadja. És ezért mi ezt nem tudjuk, hogy ennek mi a törvényszerűsége, mi azt gondoljuk, hogy ha jól érezzük magunkat, akkor majd gondolkodni is jobban fogunk tudni. De akkor igazából az embernek a gondolkodása ellustul és elkényelmesedik. És az Istenhez meg akkor közelednek a gondolataink, amikor keressük őt, amikor gyötrődünk, amikor valami megoldást keresünk. És a bőjt erre nagyon jó. Erről is nagyon sokat lehetne beszélni, de nem akarom a türelmeteket kihasználni túlságosan, hanem felolvasok egy nagyon szép igeverset, ami nekem az egyik kedvenc igeszakaszom, ez az Ézsaiás 58. fejezete, és a harmadik verstől, ahol a bőtölés miatt, pont emiatt lázadtak Izrael népe, és emiatt vonták felelősségre, idézőjelbe Istent. Azt mondják, hogy miért bőjtölünk, és te nem nézed? Gyötörjük lelkünket, és te nem tudod? Íme bőjtöléstek, és akkor ugye erre válaszol az Isten. Tehát ők is úgy gondolták, hogy mi bőjtölünk, és akkor te majd minket megáldasz. Mert hát mi gyötörjük a lelkünket, és akkor hát mi ezt megtettük, akkor neked az a kötelességet, hogy minket megáldjál. És mit válaszol erre az Isten? Azt mondja, íme bőtöléstek napján kefteléseitek űzitek, kefteléseket űzitek, és minden robotosataitokat szorongatjátok, elnézést, ugye szolgáitokat. Ímé perrel és versengéssel bőtöltök, és sújtotok a gasságnak öklével. Nem úgy bőtöltök most, hogy meghallgassék szavatok a magasságban. Hát ilyen a bőt, melyet én kedvelek, és olyan a nap, amelyen az ember lelkét gyötri? Avagy ha káka lehajtja a fejét, és zsákot és hanvat terít maga alá, ezt nevezed bőjtnek, és az Úr előtt kedves napnak? Hát nevezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem az-e, hogy az éhezőnek megszegt kenyeredet, és a szegény bujdosókat házadba bevigyed? Ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad mind a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, az igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, íme itt vagyok. Ha elveted közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni, ha odaadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelküt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságot, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, melynek vize el nem fogy, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztete a romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Tehát milyen szép ígéretek vannak, hogyha az ember megérti, hogy mi az igazi bőjt, és mi annak az igazi célja, akkor az Isten miket ígér? Hogy azt mondja, hogy akkor kiáltasz, és én felelek, és hívsz, és én azt mondom, hogy itt vagyok. Hogy tényleg milyen közel vagyunk mi az Istenhez, és mennyire szeretne ő hozzánk szólni, és mennyire szeretne nekünk válaszolni és segíteni. De azt mondja, hogy nem úgy bőjtőzte most, hogy én ezt megtehessem. És elmondja, hogy miért nem. Hát ezek ugye nekik szóltak, de a valóságban nekünk is szólnak, hogy ezeket megtesszük-e, amit ő nekik is felvetett, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit. Azt mondja, hogy versengéssel bőjtötök, sújtotok a gazságnak öklével. Ugye mi a versengés? Az ember észre se veszi, hogy mi az a versengés. Az, hogy nekem van igazam. ma is ez van, hogy igen, én most bőtörök, de most akkor te most ne próbálj velem vitatkozni, mert nekem van igazam. Én majd megmondom, hogy mi a tuti. Tehát az emberben benne van az, hogy, és ezt az Istennek is megmondjuk, ha arról van szó. Tehát én bőtölök, de én azt szeretném kapni, amit én kérek. Úgy legyen, ahogy én akarom. Tehát én kérem az Istentől, hogy engem szabadítson meg, nekem adjon ezt, nekem adjon azt. Hát ezek jó kérések, hát ezek csak jó kérések lehetnek, ha én kérem. És akkor a jó Isten akkor ezt nekem adja meg. Tehát nem az a lelkület, amire az Isten válaszolni tud. Most én kicsit kikarigíroztam, de az emberben benne van sokszor az, hogy elégedetlen, hogy lázad, hogy valahol felelősségre vonja még az Istent is azért, hogy mik történtek vele. Hát még erről is sokat lehetne beszélni. Látjátok, egy versről mennyi mindent lehet mondani, de akkor még röviden a sírást és a kesergést. Miért jó, hogyha sír az ember? Miért jó sírni? Jó ez valamire? Ugye mikor szoktunk sírni? Mikor felgyűlik bennünk a feszültség, valamiféle érzelmi állapotba kerülünk. Azt mondja a Máté evangélium 5. fejezet 4. verse, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak. Hogy lehet boldog az, aki sír? És ugye ebből arra lehet következtetni, hogy nem valószínű, hogy ők örömükben sírnak. Mert van öröm, amikor az ember örömében sír, olyan is van, de aki örül, azt nem szokták vigasztalni, nem? Annak nincs szükség. Az örül valaminek, nagyon örömében sír, hát akkor együtt örülünk vele, nem vigasztalgatjuk. De akit vigasztalni kell, az azt jelenti, hogy ő bánatában sír. És itt ezt mondja, és vajon milyen sírásról gondol itt az ige? Van olyan sírás, ami szomorú, de üdvösségre való. Az ember akkor szokott sírni, én legalábbis az én életemben így tapasztaltam meg, amikor valahol a lelkünk keménysége megtörik az Isten előtt. Amikor belátom, hogy én valamit elrontottam, valamit rosszul csináltam, és egy ideig kitartottam amellett, hogy de az úgy van, annak jó kell legyen. És egyszer csak belátom, hogy ez nem volt jó. És amikor úgy valahogy az ember letérdel az Isten elé, és imádkozik, és imában valahogy ezt a jó Istennel meg akarja beszélni, és akkor egyszer csak rájön, hogy hát itt én valamit elrontottam, ezt én csináltam rosszul, és olyankor fordul elő, hogy az ember, amikor így megtörik, úgy maga előtt is megtörik, és beismeri, akkor bizony akkor van úgy, hogy ez ilyen érzelmi állapottal jár. És ez az a fajta sírás, ami fájdalmas, de mégis üdvösségre való, üdvösségre vezet. Tehát az Isten az ilyen sírás szereti, hogy vald be, ismert be, hogy valamit nem jól csináltál, és hogyha beismered, és szembe mersz ezzel fordulni, akkor sírni fogsz, mert ez egy trauma az embernek, de utána viszont jobb lesz. Utána viszont elkezdesz gyógyulni. És legvégül a kesergés, mert azt mondjuk, hogy hát jó, hát sírunk, akkor most már sírunk is, de akkor még keseregni is kell? Hát a sírásban nincs kesergés. Ugye? Az a kérdés, hogy abban van-e kesergés. Ugye a kesergés az ugye a maga a szó is olyan, hogy egy folyamatosságot takar. Tehát kesergek. Tehát én kesergek, hosszabb időn keresztül. A sírás az ugyan, hogy egyszer elsírom magam talán, akkor kijön belőlem az a nagy feszültség. De a kesergés az olyan, hogy én valamin gyötrődök. Én bánkódok valamin. És olyan dologé szoktunk keseregni, és olyan dologé szoktunk bánkódni, ami... Tehát inkább felteszem úgy a kérdést, hogy olyasmiért szokott-e az ember keseregni meg bánkódni, amit jóvá lehet tenni? Tehát én mondjuk valakitől elvettem valamit, és utána megbántam, és elmegyek, és visszaadom neki, és elrendezzük. Azon szoktunk-e keseregni? Azon nem szoktunk keseregni. Azt mondjuk, hogy hát igen, bosszankodtunk, meg hát megbotlottunk, elkövettük a bajt, a hibát, de hát most jóvá tettem. Keseregni azon szoktunk, amit nem lehet jóvá tenni. Amit elmulasztottam. Tehát amikor valami jóvá tehetetlen kár keletkezik, és az ember látja, hogy itt történhetett volna valami jobb, és itt valami elveszett, valami jó dolog itt elveszett, és ez nem hozható vissza. És ugye szokták mondani, hogy mikor, mit tudom én, a gyerekem felnő, és én nem voltam vele, mikor kicsi volt, és már felnőtt, és most már nem tudunk együtt elmenni biciklizni, mert most már. És az ember akkor gondolja végig, hogy hát én mit mulasztottam el, hogy azzal a gyerekkel én nem mentem el, és vajon az ő lelkébe is ez mit okozott, és az enyémbe is, hogy ezt elmulaszt. Tehát valami olyan dolog, amit az ember nem tud már visszahozni. És itt valahol, itt valami hallatlan értékvesztés történik. Valami elveszés történik. És ahhoz, hogy megértsük, hogy pontosan mi ez a kesergés, ahhoz nagyon nem árt, hogyha ennek az igének a folytatását, amit az elején is felolvastam, amikor azt mondja, hogy az Úr késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Na most ezt az Istenről mondja, és nem csak itt mondja el, hanem máshol a Bibliában is, ez több helyen megismétlődik, hogy a gonosz miatt is bánkódik. Ez ugyanaz a kifejezés, mint a kesergés, hogy az Isten bánkódik a gonosz miatt, az Isten látja azt, hogy a bűn micsoda veszteség az embernek. Látja, hogy az ember mit veszített azáltal, hogy ő ezen az úton jár, hogy ő ennek a fogja, a saját rossz természetének, a rossz szokásainak a fogja, és ezért az Isten bánkódik, sajnálja, hogy az emberrel ez történt, és ezt a hallatlan veszteséget sajnálja. És amikor valaki érzékenyé válik ezzel szembe, és valaki észreveszi, hogy az Isten el tudja őt vezetni oda, hogy rájöjjön, hogy a bűn az milyen förtelmes dolog, és mennyire ellensége mindennek, ami jó, és erre valamiféle érzékenysége lesz, akkor ő is fog tudni keseregni a bűn miatt. Tehát az ember akkor tud keseregni, akkor tud sírni és keseregni, amikor felismeri azt, hogy az a bűn az én életemben milyen visszafordíthatatlan kárt okozott. És azt mondja az Isten, hogy így kell neked megtérned. Tehát nem elég felismerned, hogy mi a helyes, meghozni azt a nagy döntést, de neked tudnod kell, hogy ez miért ilyen fontos, hogy én hozzám tér meg, hogy teljes szívedből tér meg, mert hogyha valamit még fél szívvel, vagy háromnegyed szívvel térsz meg, és még ott hagysz valamennyit abból a bűnből, az ugyanazt a munkát el fogja végezni, ugyanazt a pusztítást el fogja végezni. És látnod kell, hogy miért fontos, hogy így megtérjél, és tudnod kell sírni, megtörni ezen a dolgon, és tudnod kell keseregni, hogy a bűnnek milyen rettenetes következménye van. Ha így térsz meg hozzám, akkor jó lesz. Akkor a vége jó lesz, és boldogság lesz a részed, és mindent vissza fogsz kapni, amit elveszítettél, és amit kaphattál volna valahol, mert az Isten minden könnyet le fog egyszer törölni, és minden bánatot meg fog szüntetni. De ez sajnos nem ezen a földön. Úgyhogy kívánom, hogy ezen az úton haladjunk mindannyian, és oda jussunk, ahová jó Isten szeretne minket, hogy jussunk. Ámen. Kicsit tömény volt, ugye, amit elmondtam?
Mikor jutunk el oda, hogy őszintén tudjuk?
Pedig most csak egy verset olvastunk fel.
Teljes szívvel, az is egy kicsit nekem nehéz, mert én a családomat, a gyerekeimet teszem előtérbe. Nem a jó Istent még. Messze vagyok még.
Nem muszáj, hogy a kettő egymás róvására legyen. Nem kell arra gondolni. Mert az embernek a családjáról gondoskodnia kell, tehát az is Isten előtti kötelességünk, hogy akiket ránk bízott.
Igen, csak itt a sorrend más igen. Kellene lenni,
igen.
De még nálam még mindig nem.
Igen, nem, van egy egészséges sorrend. Igen.
Hát szerintem ezzel mindannyian küzdünk, tehát én nem tudom, hogy hányan mondhatják el akkor is, hogyha igaz keresztények, hogy ez nem bicsaklik meg vele bolykor-olykor, vagy nem jön vissza az életünkbe az, hogy mást helyezünk az első helyre. Talán azért is nem adhat meg nekünk a Jóisten mindent ebben a földi életben, vagy nagyon kevesünk meg csak, ha van ilyen, mert hogy mindig valami más van előttünk, még mindig nem ő az első, és hát neki tanítania kell különböző példákon keresztül. Ez egy nagy feladat. Életünk végéig valószínűleg egy nagy feladat.
Igen, hát most ugye nem is lett volna időnk rá, meg a téma sem az volt, hogy most előre nézzünk, hogy amikor az ember ezt a döntést meghozza, akkor utána még milyen nehézségek jönnek, de valóban, ahogy Marianna mondja, utána sem leányálom az ember élete, bár hozzá kell tennem, hogy az embernek az az öröm, amit az Isten ad a megtéréskor, azt nem kell, hogy azt elveszítse. El lehet veszíteni, de nem szükséges. Tehát az ember a békességét és az örömet megőrizheti, és az a legnagyobb kincsünk. De az élet az nem könnyű. Tehát, hogyha megnézzük, ugye van egy ellenség, aki az ember támadni fogja, főleg azért, mert hozott egy ilyen döntést, akkor még inkább támadja, de nekünk nem kell, hogy ettől féljünk. De tény az, hogy megnehezíti az ember életét, és kísértések vannak, és hát bizony bukások is vannak. De nem szükség. Lehet olyan is, hogy valaki nem. Tehát valaki mind a nyír úgy megy előre, ilyen is van. Van erre bibliai példa is, mert mondjuk egy Józsué élete az ilyen volt. Hát Pál apostolnak a megtérése után már ilyen volt az élete, hát előtte még József élete, igen, igen. Ilyen is van, úgyhogy ezt kell nekünk megcélozni, aztán ugye reméljük, hogy...
De hát az biztos, keresen. Hogy a Jóisten olyan feladatot nem ad nekünk, ami lehetetlen. Tehát a Jóisten olyat ad, amit meg el tudunk érni.
Hogy kinézi belőle.
Kinézi belőle, és van együtt. Tehát, és ezt mindannyiunknak megadja ezt a lehetőséget. Tehát ez azt jelenti, hogy mindannyiunk képes lehet rá. Ha úgy dönt. Tehát, hogy ez nem egy reménytelen küzdelem, és nem... Hát szóval nem egy olyan cél, ami elérhetetlen, sőt, azért ez biztosson bennünket, mert hát ez most kicsit talán egy korúsan vagy, de hát azért bizakodnunk el.
Hát nem olyan szörnyű látni, amikor emberek meg vannak terhelve ezzel az almazzal, és feladják. Tehát, hogy akkor most hol a problémát, biztos nem a Jóisten, ezt tudom, de hogy akkor hol a segítség, tehát hogy akkor mi az, amit ő nem tesz meg, mert ahhoz kapná az isteni segítséget. Tehát az öngyilkosok meg a többi, tehát aki feladja, vagy látni, aki depresszióba esnek, tehát nem tudják egyedül elviselni ezeket, és valahogy nem is tudnak talán Istenhez se fordulni. Tehát, de hívőknél is előfordul, mint a Biblia is tele van számtalan ilyen példával, hogy depresszióba esnek.
Igen, ez nagyon jó kérdés, hogy mitől van az, hogy valaki tovább tud haladni, és van, aki meg depresszióba esik, és eltávolodik az Istentől, igen. Hogy itt mi történik, és itt hol, kinek a felelőssége, hogy az Isten tudna-e többet tenni. Igen, ugye? Igen, ez nagyon jó kérdés. De hát én gyanítom, hogy és tulajdonképpen fel is akartam tenni ezt a kérdést, hogy ti hogy gondoljátok, hogy a megtérés az kitől van? Az Istentől van-e az én megtérésem, vagy magamtól van?
Istentől van. Közös. Közös. Az közös. Szabad akaratomból, de Isten segítség.
Igen. Igen.
Tehát akkor mégis az Isten kezdeményezi, de én fejezem be.
Igen. Nagyjából mind jó. Igen, így van. Tehát, hogy úgy mondjam, közreműködés. Az ember közreműködik. Az oroszlán részét az Isten végzi el. Tehát amikor itt az Isten nélkül nem tudnák megtérni. Egy lépést se tudnák tenni. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ha távolról nézzük, akkor az Istentől van a megtérés. Már milyen az olyan pici, hogy távolról nem is látszik. De van egy része, amit nekünk kell megtenni, és ez a mi döntésünk tulajdonképpen. És hogyha így nézzük ezt a dolgot, akkor ez valahol választad arra is, hogy aki végül eltávolodik az Istentől, és olyan helyzetbe kerül, hogy már nem is tud az Istenhez fordulni, az nem egy pillanat leforgása alatt történik meg. Tehát ott egy folyamat, ahol az ember többször döntött, és többször döntött rosszul. Tehát ő dönthetett volna úgy, hogy az Isten javára dönt, és az Isten irányába megy, de ő úgy döntött, hogy nem. És az Isten még küzdött érte, de az ember lehet, hogy megint azt mondta, hogy most sem, nem. és az Isten utána nyúlt, és az ember egy idő után egyre lejjebb csúszott, és egy idő után már nem volt alkalmas arra, hogy az Isten hangját hallja, mert belesüllyedt egy ilyen önsajnálatba. Ugye a depresszió az egy nagyon csúnya betegség, az rettenetes betegség, és egyáltalán nem lehet félváról venni, nem lehet, nagyon sokan azt mondják, hogy szedd össze magad, meg nem tudom, nem, ez nem így van, tehát az egy nagyon mély lelki betegség, annan borzasztó nehéz kimászni, de igazából az alapja és a hogy úgy mondjam, a központja, a központi eleme az a befele fordulás. Tehát az, amikor az önsajnálaton alapszik, így van, és azon alapszik, hogy ugye az egyik véglet az, amit az Isten szeretett törvénye képvisel, hogy magammal nem törődök egyáltalán a saját személyemmel, hanem én a másik emberért élek. Másokért, az Isten ügyéért élek elsősorban, és az én fele barátaimért. És azt keresem, hogy mi jó nekik, nem amit ők gondolnak magukról, hogy jó, mert ugye összetéveszti az ember a szeretetet, hogy azt szereti a másikat, aki megadja azt, amit ő kér tőle. Nem, hanem azt adja meg neki, ami neki az örök érdeke, ami neki igazán jó, azt adja meg neki. Sokszor a másik ennek nem örül. Na mindegy, most ez egy, nem erre akar. De hát, hogy az ember, az az egyik véglet, hogy az ember másokért él, meg az Isten ügyér, és aztán szépen lassan ez elkezdhet befele fordulni, hogy igen, de én is vagyok. Igen, de nekem is vannak igényeim, én is szeretnék boldog lenni, én is szeretnék kapni másoktól. Egy idő után eljut oda, hogy én most már tudom, hogy ő neki mit kellene csinálnia, mert én arra megmaradt az érzékenységem, hogy ő mit tesz, és velem mit nem tesz meg, és nem veszem észre, hogy igazából már magammal foglalkozom. És ahogy egyre tovább jut, akkor egyre inkább már magával foglalkozik, és a végén már oda jut, hogy nekem ez sincs meg, nekem az sincs meg, én szenvedek, nekem nem jó, nekem az egész életem nem ér semmit, mert nekem nem jó, én nem érzem jól magam, én valami örömet keresek, és nem találom az örömet, és nem vész észre, hogy csak magával van elfoglalva. És mások már olyan nagyon nem is érdeklik. Azok, akiket szeret még esetleg. És ez azért egy mély csapda, mert ezt az embernek ez nem tudatos. És aki depresszióba esik, annak ezt nem tudod megmagyarázni. Mert lehet, hogy még be is látja valamilyen szinten, de ezek a gondolatok annyira fogságba tartják, ezek örvénylenek a fejébe. És állandóan visszahúzzák, és egyszerűen ebből az örömtelenségből nem lát ki. Hiába tudja elméletileg, hogy nem ezt kéne, meg nem másik az nem így van, de engem már ez nem érdekel. Én annyira szenvedek, hogy engem ez nem érdekel, én ezzel nem akarok foglalkozni. És ez egy nagyon-nagyon mély gödör innen. És az a helyzet, hogy a keresztényeket ugyanúgy be tudja rántani, sőt, még talán könnyebben, mert a keresztényt ugye az ellenség húzza lefele, mert ezek démoni erők, amik ezt én hiszem, hogy itt ezek nem olyan egyszerű dolgok. Igen, úgyhogy ez... Hát én azt mondom, hogy az imának az ereje a másokért. Imádkozom érte először, mert én nem fogom tudni, nem tudom, tehát ő támadni fog, tehát ha én vele szóba állok, akkor ő engem meg fog támadni, mert ő azt fogja látni, hogy még én is bántom őt. De imádkozni kell érte, mert az Isten látja azokat a kis kapukat, azokat a kis réseket, ahová még be tud nyúlni. És van úgy, hogy az ember ugye mindig, tehát a depressziós ember is hozza a döntéseket folyamatosan. Tehát ő nemet mond a jó késztetésekre. Valahol keresi az Isten talán, de nem jó helyen. És az Isten ezt tiszteletbe kell, hogy tartsa. De hogyha egy másik ember imádkozik érte, akkor a másik ember imájára és az ő segítségkérésére az Isten többet fog tenni. Tehát olyat is meg fog tenni, amit az az ember nem akarna. De ez az ember kéri, és azt mondja, hogy a te kérésedre megteszem, mert te felhatalmaztál engem, hogy ott én valamit tegyek. És akkor elkezd, és sokszor más ember imájára történhetnek dolgok, és ezért ez is a mi dolgunk. Tehát abban a kevésben ez is benne van, hogy más emberért nekünk kell imádkozni. Mert történnek olyan dolgok, amik a mi imáink nélkül nem történnének meg. Úgyhogy ez fontos. Fontos dolog.
Talán annyit, hogy azért, hogy kicsit, hogy biztassuk is magunkat, hogy azért a megtérésnek is valahol van egy célja. Tehát van egy perspektív, amiért az ember megtér, meg a megtérés utáni keresztény életnek és küzdelemnek is van egy célja. Tehát ez nem véletlenül történik, nem csak úgy céltalanul. hát végül is az Isten valamit adni akar nekünk, tehát viszont adni, és meg akar ajándékozni bennünket az örök élettel aztán. Tehát amikor az, hogy a földi életben mi vár ránk, és megtéréssel együtt is lehet, hogy nehéz lesz az életünk, és utána is lehet. Tehát ez mindenkinél más. Van, akinek sok mindene megvan, és így is sok mindent megkap a földi dolgokban, anyagi dolgokban, másban, családban, egyebekben. Van, aki kevésbé ebben változik, és ezt a Jóisten tudja, hogy miért adja meg valakinek, és miért nem, még akár a megtérés után is. De aztán végül is az, amit kapunk cserébe, és amikor majd az örök életben együtt lehetünk, majd a föld élet után, az már egy olyan ajándék, ami mindenkinek ugyanúgy megadatik. És ott már örök boldogság vár ránk, és az egy, és nem csak azért, mert ott minden szép és jó lesz, és örök, hanem mert a szeretet forrásával lehetünk közvetlen közelben. És tulajdonképpen nekünk ezt kell látnunk, tehát akármilyen nehéz is, és akármilyen szélmalomharcnak tűnik az egész keresztény harc, megfoghatatlannak, azért ennek van egy célja valahol. És én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt mi állandóan a szemünk előtt tartsuk. Mert én magam is mindig megfeledkezem, hogy hát igen, küzdök és sikeres, de aztán olyan hamar el is veszítem az erőmet, és mindig magam elé kell helyezni, de hát én megyek valami felé, és célom van ezzel, és az Isten ígéret valami. És ez most egy ideiglenes valami, egy vándorút, egy rövid valami, egy pillanatkép, mert az örök élet távlatában ezt egy pillanatnak fogjuk érezni, ha visszagondolod. Most nehéz, de onnan majd más lesz.
Pillanatnyi szenvedés csak. Hát milyen szép távlatok vannak. És itt a Földön, tehát amíg még itt vagyunk, addig egy keresztény embernek mi a legfőbb célja? Jóisten milyen célt ad neki, hogyha ezt a lépést meghozza? Tehát ugye, mint ahogy ezelőtt is volt az életünknek célja, ezután mi lesz számunkra fontos? Mire? Mit gondoltok?
Nem a tiszta ruha? A jellem?
Az is természetesen, az ugye az a mindennapi megtérés, mert arról most nem beszéltem, hogy van egyszer egy egyszeri megtérés, de utána az ember minden nap, ahogy ismeri fel újabb-újabb bűnöket, ismer fel az életébe, azokkal kis léptékbe, de ugyanúgy megküzd, és le kell azokat győznie, és így kialakul, igen, kialakul a tiszta jellem. Viszont van egy konkrét célja is, egy gyakorlati léptékű célja is van az embernek.
Na, sok mindent lehet gondolni.
Minden most nap az Úrral együtt járni. Hát, hogy
például másokért élni. Az is lehet.
Igen, igen. De gondoljunk a nagy missziós parancsolatára Jézusnak. Menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokkal minden népeket. Tehát, legyetek nekem tanúim. Tehát mondjátok el, hogy szabadított. Mit mondott ugye az ördöngősnek, a gadarai ördöngősnek, hogy menjél és mondd el, hogy lehet, hogy nem neki most mindegy, hogy szabadított meg, mely nagy dolgot cselekedett veled az Úr. Tehát, hogyha valaki megérti azt, hogy az Isten miből szabadította őt meg, hogy micsoda hallatlan érték az, amit talált, akkor bennünk van az, hogy hát ezt másoknak is el kellene mondani, ezt valahogy tovább kellene adni. Nem, nyilván nem arra gondolok, hogy most kiállunk az utcasarkra és kiabáljuk, mert ez, tudjuk, hogy ez nem nagyon gyümölcsöző, de valamilyen módon ezt erről tanúságot tenni, ezt az életünkön, és hogyha lehet, akkor szavakkal az igét eljutatni, mert ebben van az élet. Tehát ez, minket is ez érintett meg, és hogy ez másokhoz is eljuthasson. Tehát
itt éppen nekünk ma hallottam a Kerakon előadást, és a Cservék János beszélt. És nem az, hogy megdöbbentem, mert tudom én is, hogy ez most feladat, de hogy ennyire itt van az idő. Uh-huh. Amit most mondtál, hogy annyira ott is, ahogy elmondta ezt a dolgot, hogy az egész világ kerekosai, vagy mondjam már adventistái, hogy imádkoznak most, tehát nem is tudom pontosan, hogy tényleg úgy van, hogy hétfőn este hétkor ilyen ima van.
Igen, van valami, egy ilyen kezdeményezés. Igen.
De akkor elmondja, hogy New Yorkban, hogy uh-huh. itt, hogy amott, és hogy mennyi megkeresztelés volt, meg egyéb, hogy annyira itt van a küszöbön ez a dolog, annyira engem is így megérített, hogy hát ezt kell tenni. Mm. Hát most amit mondtál, csak nem tudtam, mire gondolsz, hogy
igen.
Ezt is kell tenni.
Igen, hát ez, itt a Földön ugye emberek végzik el ezt a munkát.
Igen.
Tehát az Isten lelke végzi természetesen, az Isten kezdeményezi, meg ő végzi a háttérben, a nagy energiákat ő igen, mozgatja meg. De
mondta, milyen nagy az Úr,
igen, de,
milyen megmozgatást végzett.
De emberi eszközökön keresztül. És adott esetben, hogyha hűséges az ember, akkor kevés emberen keresztül is. Tehát mondjuk gondoljunk vissza az őskeresztény korra, ahol ugye először 12 ember volt, és nem tudom, 3 évvel később már az egész Palesztina területe, meg Kis-Ázsia, meg minden tele volt keresztény gyülekezetekkel. Tehát robbanásszerűen tudott ott a Jóisten, tudott az ő igéje elterjedni néhány emberből. Tehát, és erre van szüksége a világnak. Igazából ez az, ami miatt az Jóisten az egész világot fenntartja, hogy az ő igéjét megismerjék, és emberek döntsenek, mert másért nincs értelme.
Egyébként meg olyan félelmetes ez, mert az élet hozza az ember elé az ilyen eseteket. De hogy én magam is mennyire imádkozom, meg félek attól, hogy nehogy így valakit, hogy amikor látom, hogy annyira tiltakozik, tehát úgy érzékelem, hogy azért így próbálkozna, tehát hogy érdekelne is, de amint valamit mondom, akkor és akkor totál
elfordul,
igen, és egészen más vele. Hogy ebben nagyon kell a Jóisten segítsége, hogy ezt hogyan kell csinálni.
Igen.
Eddig lehet. Igen. Mert mondani kell, ugye, beszélni kell róla, tehát ez így jön az emberből, de hogy hogyan. Igen. Ennek a megoldása, ez nagyon nehéz.
Nehéz, bizony, nehéz. Nem, tehát az erőszaknak a zárnyéka sem szabad. Tehát inkább, ha most valamiféle gyakorlati tanácsot kéne adni, akkor én inkább azt olyasmit mondanék, hogy az ember éberen kell figyelje, tehát Jézusról is azt mondja, hogy éberen figyelte mások szükségleteit, mert a Biblia azt mondja, hogy az Isten a mi jó cselekedeteinket előre elkészítette. Tehát, hogyha mi valahol valakinek erről beszélni tudunk, akkor azt előre, azt a mennybe már elkészítették. Tehát az egy előkészítő munka eredménye az a helyzet. És hogyha mi éberen figyelünk, akkor meg fogjuk ismerni azokat az alkalmakat, hogy most nekem mondanom kell valamit, mert ha ezt nem mondom el, akkor én itt mulasztok. És hogyha az ember elmond valamit, akkor én inkább azt mondom, hogy el kell mondani valamit, és nem kell utána kapaszkodni és folytatni, hanem elmondok valamit, és akkor elhallgatok. És majd meglátom, hogy a másik reagál-e rá, mert lehet, hogy azt mondja, mit mondtál, hogy van ez? Érdekel ez engem, vagy, és akkor még ha kell egy kicsit magamat, még gérleltetem, hogy tehát most egy csak időzelben mondom, hogy ne, inkább ő közelítsen, ő kérje, és én adjam neki, mint hogy én letuszkoljam a torkán neki. És akkor van értelme, mert észre kell venni azt a pontot, ahol ő már nem tud többet befogadni, mert mindenkinél megvan ez, az sok. Igen, és majd magától, tehát ezt ő megeszi, amit most kapott, megemészti, gondolkodik, az már egy mag, amit én elültetek, és ő Isten majd kikelti benne, és a következő alkalommal már többet akar. Lehet, és...
Igen, lehet. És én már tudom, hogy ő nem véletlenül van ott.
Igen.
Én most egy tanítványomra gondolok, hogy én tudom, hogy nem véletlenül hoztam a sors elém, és annyira figyelek, ahogy mondod, hogy mikor, és hogy, és mint, és nem tudom, hogy mit akar még ebből a Jóisten kihozni, hogy bevő lesz-e valamire, nem tudom. De van, amikor ő hozza elő.
Igen,
én is úgy éber vagyok, hogy nem. Majd látjuk. Nem tudom.
Hát azért a szavakon kívül a cselekedetnek is a hiteles életnek. Tehát, hogyha az ember és lehet, hogy attól fog valaki odajönni érdeklődni, vagy csak önmagában ez a jelenség őt valamire készített, és lehet, hogy soha nem fogunk beszélgetni, de valamiért én segítettem ezzel rajta, tehát ezt mi nem tudhatjuk.
És hogy mennyi lehetőség van a lelki gondozásra.
Igen.
Fantasztikus.
Azért a másik, hogy igen.
Szeretnék egy kérdést feltenni nektek, aztán utána lezárjuk, szerintem biztos ti is fáradtak vagytok már, de még ez hozzátartozik a témához, hogy ez az Apostolok cselekedetei 8. fejezetében van egy történet egy Simon nevű emberről, aki Samáriában ilyen ördögi tudományokat űzött, és ilyen ördögi mesterségekkel ámította ott a népeket, és ugye azt mondja, hogy talán elolvasom gyorsan, azt mondja, hogy Simon nevű ember, ez az apostolok cselekedetei 8. fejezet 9. versétől kezdődik. Már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt, és elámította Samária népét, magát valami nagynak állítván, kire mindnyájan figyeltek kicsintől nagyig mondván, ez az Istennek a nagy ereje. Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Fülepnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdette nekik, megkeresztelkedtek mind férfiak, mind asszonyok. És Simon maga is hűn és megkeresztelkedvén Fülepel tartott, és látván, hogy jelek és nagy erők lesznek, álmélkodott. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik, mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek szent lelket, mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek szent lelket. Mikor pedig látta Simon, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szentlélek, megkínálta őket pénzzel, mondván, adjatok nékem is ezt a hatalmat, hogy valakire vetem kezeimet, szent lelket vegyen. De Péter mondta neki, a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándéka pénzen megvehető. Nincsen néked részed sem örökséged a dologban, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg azért ezen gonoszságodból, és kérjed az Isten, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek ti én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön. Aztán ugye megy tovább a történet, de itt a kérdés az az lenne, hogy ugye Simon pénzt akart adni, mert látta, hogy ez micsoda erő, és Péter határozottan elutasította. És utána Simon visszahőkölt, és az a kérdés, hogy vajon ez a Simon megtérte ezek után. Mit gondolunk ez alapján, a történet alapján, hogy Simon megtérte? Tehát ő mondta, felelvén Simon, könyörögjetek ti, én érettem az Úrnak, hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön.
Megtért.
Úgy gondolod, hogy megtért.
Mert mondta, hogy
könyörögjetek. Értem. Na, más vélemény van?
Igen, nem olvasni.
Azt nem tudom, de érdekelne, hogy könyörögtek-e érte. Megérdemelte, hogy könyörögjenek érte. Vagy,
mondjuk,
vagy tegyük. Érdem szerint, vagy, mert ugye az Istennél meg nem érdem szerint kapjuk a...
Igen. De lehet, hogy Péter könyörgött érte. Tegyük fel, hogy Péter könyörgött is érte. Hogy ezek a dolgok ne essenek rajta. Bár ezt erről az írás nem ír, de esetleg... Idáig eljutott.
Kérte.
Igen, és még meg is keresztelkedett. Írta, hogy előtte, hogy ő megkeresztelkedett.
Igen, még lehet, hogy volt számítás más, hogy majd igen, pénzt keres, igen. Meg mit tudom, de a végén,
igen.
Én szerintem, mondják.
Azt mondja, kérte. Hogy semmi azokból, amiket mondtatok, reám ne jöjjön.
Igen.
Félt. Félt? Mitől félt ez a Simon?
Csak a büntetéstől.
Hát a büntetéstől félt. Attól félt, hogy amit mondtak neki, amit mondtak, ő félt attól, hogy ennek valami rossz következménye, megértette, hogy ez az Isten, ez nem játszik ezzel a Szentlélek dologgal, itt ezt pénzen nem lehet adni-venni, itt valami másról van szó, és aki pénzt kínál, az bizony porul járhat. És ő félt attól a büntetéstől, amit Péter kilátásba helyezett. És azt mondta, hogy könyörögjetek, hogy ez velem ne történjen meg. Most az a kérdés, hogy őt itt az Isten igazsága és szeretete, és az a hallatlan nagy, tehát az igének az az üzenete, amit a többiek megértettek, és megtértek, és megkeresztelkedtek, az őt megérintette vajon?
Hát bűnfelismerése már volt.
Jó, de Kainnál is
ugye, nem olyan egyszerű a dolog.
A
Nem olyan egyszerű.
Én teljesen párhuzamot hozok ugye a Kain esetével.
Igen. Kain is azt mondta, hogy nagyobb az én büntetésem. Tehát Kain is a büntetéstől félt. És Simon is a büntetéstől félt. És ez azért nagyon szemléletes ez a...
azt olvasni ott a büntetést, hogy...
Nyugodtan lehet engem tegezni, mert én is mindnyájatokat letegeztem, nálunk ez a szokás. Azt mondja, hogy felelvén pedig Simon mondta, könyörögjetek ti én érettel... Ja, hogy mit helyeztek kilátásba?
Igen.
Azt mondja, hogy a te pénzed veled együtt vesszen el, mivel azt gondoltad, hogy az Istennek ajándék a pénzem megvehető. Nincs néked részed, sem örökséged a dologba, mert a te szíved nem igaz az Isten előtt. Térj meg ezért ezen gonoszságodból, és kérjed az Istent, ha talán megbocsáttatik néked szívednek gondolatja. Tehát ő is úgy mondta, hogy ha talán. Mert látom, hogy te keserűséges méregben és álnokságnak kötelékében leledzel. Tehát Péter se volt benne biztos, hogy megbocsát, de azt mondja, hogy térj meg ezért ebből a gonoszságból. Tehát ő megtérésre szólította fel, és Simon erre azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy mindez velem ez a rossz ne történjen.
Most esett le, hogy nem ő imádkozott, tehát nem ő tett bűn felismerést, meg bűnbánatot, hanem kérte
őket, hogy ezek a bajok ne történjenek meg vele. És szerintem sem. Valószínűleg nem tért meg. Itt még nem tért meg. De hogy később megtérte, ezt nem tudjuk. De nagyon tanulságos a dolog, mert a megtérésben nagyon könnyen becsaphatjuk magunkat. Sajnos sok keresztény van úgy, hogy fél az ítélettől. És azt mondja, hogy hát látom, hogy mi következik erre a világra. Tehát most már nem könnyű félni arra, hogy mi az istenteleneknek milyen sorsuk lesz, mert hát ez a világ egyre kevésbé élhető. És hát én akkor megyek inkább az Istenhez, hát ott majd biztonságban leszek. De vajon a jóért választom a jót? Vagy pedig valamiféle biztonságérzetet keresek, hogy rám vigyázzon az Isten. Abban már érdek van. Milyen könnyen észre lehet venni, és tulajdonképpen az ember magát is becsophatja. Mert ugyanakkor meg ott van a jobblator esete, aki úgy nyugodott meg, és úgy tért meg, és úgy nyert el az ígéreteket, hogy ő utána a keserű halál várt rá. És nem zavarta őt, hogy neki most meg kell halni. Nem a következményektől félt, azokat elfogadta, hanem azt mondta, hogy ő az Istennel szeretne megbékülni. Vagy még egy dolog jutott nekem eszembe, ugye a Jónás könyvében Ninive megtérése. Ninive az egész város egytől egyig megtért. És azért ismeritek a történetet, azért tértek meg, mert Jónás azt mondta, hogy 40 nap múlva elpusztul a város. És azt mondhatnánk, hogy megijedtek ők is a következményeket, és azt mondták, hogy nagyon gyorsan megtérünk. Akkor nem lett volna őszinte a megtérésük. De a Biblia alapján arra lehet következtetni, hogy őszinte volt a megtérésük, mert ők nem tudták, hogy a város nem fog elpusztulni. Jónás nem mondta nekik azt, hogy az Isten megbocsájt nektek, ha megtértek. Azt mondta, hogy 40 nap múlva itt Kőkövön nem maradt. És elment. Kiült a hegyoldalba, és várta, hogy majd jön le a tűz az
ég. Hogy várta.
És ezek után ők megtértek. Ők megtértek. Pedig nem kellett. Azt mondhatták, hogy van 40 napunk, hát akkor még inkább éljünk, együnk, ígyunk, hát most akkor az utolsó napokban akkor legalább érezzük jól magunkat, és nem, ők megtértek. És azt mondták, hogy ha 40 nap múlva elpusztulunk, akkor is mi most az Istenhez megtérünk, mert mi gonoszak voltunk, és az ő megtérésük őszinte volt. Ezt is meg kell jegyezni, mert magunkat becsaphatjuk, hogy miért is akarok én az Istenhez közel kerülni, mert hogy majd nekem ő ad, majd megadja nekem a mindennapi kenyeremet, és majd rólam gondot visel. Persze, megteszi, de vajon ezért megyek én oda? Hogy halat, kenyeret, meg halat kapjak tőle, ugye, mind a kenyérszaporításkor.
Mondja, hogy például Jódás az egy jelen példa, mert hogy ő is ugye elvileg, hát ott volt Jézus körül, és úgy tűnt, mint aki hűséges hozzá.
Igen.
A legvégéig, és aztán mégis hát tulajdonképpen hitetlenségével akasztotta fel magát, mert hát aki megtért igazán, és aki hisz, az ugye nem teszi a távileg, tehát ez is egy érdekes példa.
Pedig valószínűleg, amikor Jézushoz csatlakozott, akkor ő is őszintén gondolta, és ő hitt Jézusnak ebben a küldetésében, de ott volt valahol hátul neki, hogy Jézus király lesz, ugye ők földi messiást vártak, még a tanítványok is, mond, még a keresztre feszítés előestén is azt mondta, hogy nem ez az a nap, amikor magadhoz veszed a királyságodat, vagy ugye valami ilyesmi. És hát Júdás is erre várt, és hiába ő értékelte ezeket a jó dolgokat, amiket Jézus hirdetett, és hitt ezekbe, de azért benne volt, hogy majd ő talán valami miniszter lesz abba az országba, és ha Jézus majd király lesz, akkor ő majd kap valami nagy tisztséget.
Ki akart erőltetni.
És mivé vált ez a dolog? Tehát az ő indítéka az hová vezetett?
Lehet, hogy ennyit nem is akart.
Igen.
És megtörtént.
Igen.
Hát ugye ő végül is azért, tehát ugye az amit tett, az önmagában megbocsátott volna, és megbocsátotta volna, és megbocsátotta, hogyha
megtért volna belőle.
De igen. Mivel ő úgy gondolt, hogy az Isten nem tud megbocsátani, azért ő inkább öngyilkosnak. Tehát ez volt igazán neki a bűne, és nem is az volt a tanulgyűl, hogy elárulta, az egy másik dolog. De az
arra még lehetett volna bocsánatot
kapni. Igen.
Hát igen, ő már nagyon elsötétedett, és onnan már nem volt visszaút, sajnos.
Igen, mert a pénz.
Igen.
Meg kikívánkozik belőlem, hogy mennyire elsekélyesítik ezt a mai világot, ezt a megtérést. Képzeljétek el, hogy most elhívtam volna Editet, de nem jött el.
Szalait?
Igen, hívtam. Hogy volt valahol, nem tudom, hogy hol, ahol ott magyarkodtak, és volt, valaki hirdetett ott igét, és felkérte a hallgatóságot, hogy térjenek meg, és ott az egész csapat megtért, képzeljétek el, és akkor hazajött, és mondta, hogy képzeltem, megtértem. És most ezt a hölgyet el akartam hívni, mondtam, hogy ha ráhisz, akkor gyere el, de nem jött el. De semmi nem változott, semmi a világon az életében. Hát iszonyat,
miket csinál. Igen, és sajnos, és nem az a hölgy az oka ennek, hanem aki ezzel becsapja, tehát az a borzasztó, hogy emberek jó szándékkal teszik ezt meg, és nem gondolják, hogy ez a rettenetes benne, hogy igen. De mondtam, hogy nem kell félni, sietetni nem lehet, csak eltávolodni nem szabad a jó Istentől.
Tehát hallottad azt is, hogyha megtérés után is minden nap meg kell tisztítani magunkat, ugyanúgy küzdelem.
Igen.
Tehát nem azt jelenti, hogy egyszer megtérünk, és akkor így most, hogy 100%-osak
vagyunk. Így van. De akkor már megvan a segítségünk, mert a Szent Lelket megnyerjük, és ő állandóan. Tehát azt mondja, hogy mossátok le a ti bűnt, érjetek, meg mossátok le, és vegyétek a Szent Lelket. És az Isten utána más minőségben tud segíteni. Tehát egy embernek a lelki élete változik a megtérés után. Tehát ott sokkal érzékenyebbé válik, és a Szentlélek sokkal érzékenyebben tudja mutatni azt, hogy merre tovább. Tehát az onnantól már az Isten táborába tartozunk, ott már az ő védelme alatt. Tehát egy minőségileg más élet kezdődik. Tehát ennek... Igen. Azelőtt is, tehát mondjuk ezt az ember így nem érzékeli, de az egy minőségi változás. Hát, hogyha esetleg még van valami gondolatotok, hozzászólásotok, ha nem, akkor lassan befejezhetjük.